Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük 329. számú dicséretünk második versét. 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom a Máté evangéliuma végéből, amelyben Krisztus Jézus megparancsolta a keresztséget. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket, az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam néktek, és ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a magyarországi református keresztjén anyaszent egyháznak? Ha igen, hangos szóval feleljétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk és önként tegyenek bizonyságot, vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, feleljük, hogy ígérjük.
Ígérjük.
Értek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk, imádkozzunk együtt eképpen. Drága szerető mennyei édes atyánk, köszönjük ezeket a gyermekeket. Ahogy rájuk nézünk, eszünkbe jut jóságod, szereteted, és a szüleik iránt megmutatkozó nagy-nagy bizalmad is, hiszen egy időre rájuk bízod életüket, hogy óvják, szeressék, kísérjék, neveljék őket. Milyen jó, Urunk, hogy ezek a szülők pedig ma rád bízzák gyermekeiket, mert hiszik, hogy nálad van életük a legjobb helyen. Kérünk, édesatyánk, testi-lelki egészséget számukra. Könyörgünk, hogy útjukon vigyázd őket, s kiáltunk azért is, hogy legyen szívük egyszer egészen neked szánt, neked szentelt szívvé. Eléd hozzuk a szülőket és a kereszt szülőket is, kérve, hogy életükkel hadd mutassanak reád is, és el ne felejtsenek imádkozni ezekért a gyermekekért, ahogyan tesszük mi is, most is a te házadba, a szentek közösségébe, bízva abban, hogy megáldod és megszenteled, amit cselekszünk most, Jézus Krisztus Urunk, parancsa szerint. Engedd meg, Urunk, hogy így lehessen, kérünk. Amen. Gyermek keresztneve?
Botond György.
Botond György, keresztelek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Szófia Panna, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, hogy felnevekedjetek szüleitek örömére, Anyaszentegyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm mai ige hirdetőnket, Kelemen Zoltán lelkipásztor testvérünket. Örülünk, hogyha csak egy rövidebb időre is, de újra itt lehet közöttünk ismét. Hálásak vagyunk Istennek a jó hírért, hogy egy gyülekezet, amerikai gyülekezet lelkipásztoraként szolgálhatsz. Isten adjon neked sok erőt, bölcsességet, és áldja meg a szolgálataidat odakint, éppen úgy, ahogyan most ezt kívánjuk, hogy itt is közöttünk. Hirdetem a testvéreknek a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Benne szinte napra készen az elhangzott igehirdetések, például már a június 24-e is kész van. Innen is köszönjük Süle Zsuzsának a szolgálatát, aki öt gyermek napi gondja mellett is évek óta végzi az elhangzott igehirdetések gépelését, és Erős Dániel presbiter férjével ennek a munkának a sokféle részét, köztük a sokszorosítási, terjesztési munkát is. Köszönjük nekik e helyről is. Nyári szolgálati és hivatali rendünk a hirdető táblánkon és honlapunkon figyelemmel kísérhetőek. A nyilvántartásba vett egyház tagjaink közül még sokan nem fizették be egyház fenntartói járulékukat. Kérjük, aki teheti és szívesen is tenné, pótolja elmaradását. Ennek befizetése az egyházi törvények szerint szükséges ahhoz, hogy valaki bekerülhessen a gyülekezet választói névjegyzékébe. Helyünkön maradva keressük ki 377. számú dicséretünket, és énekeljük végig. Egészen az áldásig maradjunk is ülve, megszokott nyári rendtartásunk szerint. Tehát így ülve keressük ki, és énekeljük 377. számú énekünk mind a három versét. A 377. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Thank you.
lélek az, aki megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én mondok néktek, lélek és élet. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, bizonságtételemnek alapigéjét, úgy, amiképpen ezt olvasom, a János írása szerint való evangélium harmadik részéből, a 16. versből a következőképpen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Gyertek, imádkozzunk! Azt mondtad, Urunk Jézus Krisztus, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. És mi a te hajlékodban, házadban, lelked által hisszük és valljuk, hogy nélküled mi tévegünk és elveszettek vagyunk. Nélküled mi csupa hamisság és féligazság vagyunk. Nélküled mi lélekben halottak vagyunk. Könyörülj mi rajtunk egyen-egyenként ezen a délelőttön. Cselekedd meg azt a csodát, hogy beszélgetsz velünk, lelked által, igéd által hívogatsz bennünket, megerősítesz bennünket, irányítasz bennünket, és cselekedd meg azt a csodát, hogy mindannyian másként menjünk el, mint ahogyan érkeztünk, hogy érezzük, milyen az, amikor mennyi édesatyánk vonz bennünket hozzád. Cselekedd meg azt, hogy megtapasztalhassuk, milyen az, amikor élő víz árad rajtunk keresztül, hogy másokat felüdítsen, hogy másokat építsen. Légy jelen közöttünk. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk. Ámen. Jó reggelt kívánok! Egy lelki beszélgetésnek az eredménye az, hogy ma erről az igéről teszek bizonyságot közöttetek. Ez a lelki beszélgetés már azután történt, hogy visszaérkeztem Magyarországra. Nagyon hálás vagyok azért, hogy anélkül, hogy egyeztettünk volna, az egyik presbiter testvérünk, mielőtt istentiszteletre bejöttünk, pontosan ezzel az igével kérte az istentiszteletre a mi Urunknak az áldását. Azt hiszem, hogy nem meglepő, hogyha azt kijelentem, hogy az Új Szövetségnek, de talán az egész Szentírásnak a legismertebb igéjét olvastam fel előttetek. Egy olyan igét, ami talán egyetlenként mindannyian evangélium fejezet és vers szám szerint, ha csak megneveznek nekünk, azonnal megjelenik a mi elménkben és lelki szemeink előtt, amelyet szinte azonnal tudunk mindannyian idézni. Aranymondás, evangélium az evangéliumban, vagy evangélium örömhír dióhéjban, sokféleképpen nevezik ezt az igét. Sok helyütt találkozunk vele, ismerős számunkra. Hadd mondjam el azt talán mégis, hogy egy nagyon gyakran félreértett, félrefordított vagy félremagyarázott igéről van szó, amelyet hajlamosak vagyunk a szöveg környezetéből, a kontextusából kiemelni és önálló versként értelmezni, és még a legjobb és legépítőbb szándékkal is az eredeti jelentését nem igazán tudjuk így megragadni. Evangelizációknak rendszeres visszatérő témája az Isten szeretete, ezen az igén keresztül tolmácsolva. A nem hívő emberek felé fordulva ezzel az általános üzenettel operálnak ige hirdetők, hogy az Isten szeretet, ő mindenkit szeret, kvázi ő téged is szeret. Ez az alapvető üzenet a világ felé, a kívül lévők felé, hogy az Isten szeret téged, és azt akarja, hogy ezt tudd, és hogy ne csak tudd, hanem ő azt is akarja, hogy te ezt a hívást, ezt a szeretetet elfogadd, hogy erre hittel válaszolj. Ugye lehet így egyszerűsíteni az evangelizációknak a témáit. A következő kérdés az, hogy hány alkalommal tetszenek olvasni igehirdetést a Szentírás lapjain, amely így hangzik. Hány alkalommal találkozol úgy mondjuk apostoli igehirdetéssel, ha végigolvasod a Cselekedetek könyvét, hogy abban a könyvben, amelyben az egyháznak a születéséről van szó, ahol az egyháznak a növekedéséről, az ige terjedéséről van szó, ahol gyülekezetek plántálásáról, gyülekezetek egyházak alapításáról van szó, ahol folytonos az evangelizáció, hány alkalommal hallod az apostolokat arról beszélni, hogy az Isten szeretet, ő mindenkit szeret, ő téged is szeret, és hív téged. Nem sok jelentkezőt látok, ez a helyes válasz. Egyetlen egy alkalommal sem. Az apostolok egyáltalán nem erről beszéltek. Vajon helyese, biblikus-e, és vajon az Úr szándéka szerint való-e hirdetni szószékeinkről ezt az üzenetet? Hát nagyon tanulságos dolgokat tudhatunk meg azzal kapcsolatban, ha ezt keressük a Szentírásban, Isten szeretete. Valaki meg tudja nagyjából satszolni, hogy hány igevers található a Szentírásban? Hadd segítsek, 35 ezer. Egy másik tippet kérek valakitől, hány alkalommal találkozunk így ezzel a kifejezéssel, hogy Isten szeretete, Jézus szeretete. Egészen érdekes adat, 35 alkalommal. Hogy az arányokat értsük, minden ezer igeversre jut egy Isten szeretetéről szóló ige. Aztán egy kicsit, hogyha ezt jobban megkapirgáljuk, akkor látni fogjuk azt is, hogy minden Isten szeretetéről szóló ige azoknak szól, akik már megváltattak. Legyen itt szó akár az Ószövetségről, akár az Újszövetségről, akár az Egyiptomból való szabadításról, akár a fogságból visszatérő népről, legyen szó akár az Újszövetség gyülekezeteiről, a már hívőkről. Amikor az Isten szeretetéről olvasunk, mindig konkrétan, személyesen, specifikusan ez a már megváltottakhoz szól. Ez úgynevezett belső téma bennfenteseknek, akik már megtapasztalták Istennek a szabadítását, akik így már érthetik az Isten szeretetére való utalást. Szeretnék azzal az igénnyel fordulni a gyülekezet jelenlévő tagjaihoz, hogy minden, ami ma elhangzik a szószékről, természetesen otthon Bibliánkban felkereshető, fellapozható, ellenőrizhető, és kérem ezzel az igénnyel hadd forduljak hozzátok ezen a délelőttön. Sem Jézus, sem az apostolok nem prédikáltak nyilvánosan az Isten szeretetéről. Nem prédikáltak Isten szeretetéről hitetleneknek. Az Ószövetségben az Isten ószövetségi választott népének tagjai beszélgetnek saját népüknek tagjaira ezzel kapcsolatban. Az Új Szövetségben keresztjének beszélgetnek a keresztjénekkel ezzel kapcsolatban. Nem megy kifelé. Keresztelő családok vannak közöttünk. Olyanok vannak közöttünk, akik talán nem járnak rendszeresen templomba, akik talán nem hallgatják az Istennek az igéjét rendszeresen. Nagyon különleges igék vannak ám a Bibliában. Egy helyi Jézus azt mondja, hogy senki sem jöhet én hozzám, ha csak az Atya nem vonza őt. Aztán van a Máté írása szerinti evangéliumban egy kőkemény ige, Ezt hadd idézem szó szerint, pont azért, hogy nehogy azt gondolja valaki, hogy én vagyok ennyire szeretetlen vagy szívtelen, és mindenkit arra kérek, hogy figyelmesen hallgassuk Jézusnak ezt a szavait, hogy vajon miről beszél. És ez a hegyi beszéd része. Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent. Gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé, nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva széttépjenek titeket. Tudtad, hogy van ilyen ige? És hogy Jézus ilyet mondott? Vajon kik lehetnek Jézus szerint a kutyák, kik lehetnek a disznók, kik lehetnek, illetve mik lehetnek a gyöngyök? Hadd mondjak el valamit, ami személyes tapasztalat. Vajon nem tapasztaltál olyat, hogy amikor egy hitetlennek Isten szeretetéről beszélsz, akkor azonnal jön a visszakérdés, viszont támadás, hogy ha Isten valóban szeretet, akkor hogyan lehetséges annyi szörnyűség és szenvedés ebben a világban? Nem hallottál még ilyen érvelést? Hogyha Isten valóban annyira szerető Isten, akkor miért halnak meg a hívek? Miért szenvednek üldöztetést az ő követői, az ő hívei? Miért lesznek leukémiások, egészen kicsin gyermekek? Miért hal meg a házastársam idő előtt? Ha Isten annyira szerető Isten, hogy engedhet ennyi gonoszságot ebben a világban? Lehet magad is feltettél már ilyen kérdést. És egy kicsit tovább lépve, akkor hogyan lehetséges az, hogyha Isten szerető Isten, hogy szó van kárhozatról, szó van pokolról, örök ítéletről. Van egy technika, amelyet előszeretettel alkalmazott a mi megváltónk, Urunk Jézusunk olyanokkal kapcsolatban, akik kérdéseket intéztek hozzá, hogy kötekedjenek vele, visszakérdezett. Ha ilyet hallasz, hadd bátorítsalak arra, hogy kérdezz bátran vissza. Kérdezz meg azt, hogy honnan veszed azt, hogy Isten mindenkit szeret. Minden, amit ítéletről, pokorról és kárhozatról tudunk, egy valakinek az ajkairól tudjuk. Jézus Krisztus beszélt erről. Igen, akit úgy ismerünk, hogy kegyes, szelíd, szerető. Mégis mindig azt mondta, amit hallanunk kellett, amit a hallgatóságnak hallani kellett. Mindent, amit ezekről a rendkívül kemény dolgokról és számunkra kellemetlen hallgatni ezeket a dolgokat, mégis ezeket a dolgokat Jézus Krisztus az övéjének a szívére helyezi. Nincs olyan ige a Szentírásban, amely kijelenti azt, hogy Isten mindenkit szeret. Ha-ha! Na de mi van a János 3.16-tal kapcsolatban? Volt nekem egy igehirdetésem itt, amely kapcsán Isten eleve elrendeléséről, kiválasztásáról, a predestinációról hangzott el. Nagyon örültem annak, hogy élénk párbeszédet váltott ki. Sok kérdés hangzott el ezzel kapcsolatban, de azt is tudom, hogy valakik ezt nem fogadták szívesen, vagy nem fogadták örömmel, és nem fogadták be. És azt is tudom, hogy ezzel a tanítással kapcsolatban az egyik alapvető ige, amelyet rögtön ellene vetnek, az a János 3.16. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ráérünk egy kicsit ezen a délelőtten? Szeretnék egy kicsit egzegetálni a jelenlévőkkel, nem akarok tudálékos lenni, nem akarok elbeszélni senki feje felett, szeretném ezt a mondatot szavanként veletek együtt kielemezni, hogy megértsük, hogy mit értett alatta, aki leírta, mit jelent ez az ige, és mit nem jelent ez az ige. Nézzük ezt a csodálatos tanítást. De mielőtt ezt az igét néznénk, hadd kérdezzem meg, és ez egy gyors közvéleménykutatás, kezek fel, hányan ismertük ezt az igét kívülről? János 3.16. Csodálatos, nagyszerű, kezeket le. Tessenek nekem idézni a János 3.17-et. Tessenek idézni a János 3.15-öt. Ugye azt mindannyian tudjuk, hogy a Szentírás nem úgy iratott meg, hogy fejezetszámok és versszámok voltak benne. A textus jelentett egy adott könyvet. Aztán volt egy francia püspök, meg egy ír püspök, akik fejezeteket, meg versszámokat mondatonként adtak hozzá. Számunkra már így ismert, így elfogadott, így idézhető, könnyen kikereshető, milyen kényelmes. De ugye a veszély az nyilvánvaló, mert nem tudjuk, hogy mi van rögtön előtte, és azt sem tudjuk, mi van rögtön utána. És higgyétek el, anélkül, ami előtte van, nem érthető, hogy mi van benne. Ezzel csak demonstrálni akartam, hogy bármennyire is jó nekünk ezt az igét tudnunk, de mégsem értjük igazán a jelentését. Beszél ez az ige, ez a csodálatos ige Istenről. Mégpedig a Bibliának az Istenéről, Jézus Krisztus atyáról, a mi teremtőnkről. És szeretném rögtön kihangsúlyozni, mielőtt bármink tovább mennénk, hogy a hangsúly ebben az igében rögtön itt van az elején, az adakozó, ajándékozó Atya Istenen. Mert ő adja a fiút, ő az, aki szerette a világot, és hajlamosak vagyunk elfeledni, hogy ő az, aki kiválaszt, ő az, aki döntést hoz felőlünk, ő az, aki Jézus Krisztushoz volt bennünket akarata szerint. Ez az egyetlen evangélium, testvéreim, amely Jézus Krisztust Istennek nevezi, úgy az elején, mint a végén. Az első evangélista, Márk, időrendben ír egy csodálatos szenvedés történetet egy rövid bevezetéssel. Azt akarja, hogy minden olvasó oda eljusson, amit a római százados mond a kereszt alatt, ez az ember valóban Isten fia volt. Máté azt mondja, ennyire egy kicsit én szeretnék jobban visszamenni, és megmutatni, hogy hát Jézus Izraelnek az egyik leszármazottja, Dávidnak, egész pontosan Ábrahámnak a leszármazottja, íme itt a születés története és a nemzetség táblázatát visszavisze egészen Ábrahámig. Lukács azt mondja, még ez sem elég, hiszen Jézus a világ megváltója, a pogány népeké is. Én is megírom a születését, és visszaviszem a nemzetség táblázatát egészen Ádámig. És jön János, és azt mondja, hogy még ez sem elég. És azt írja az evangélium kezdőszavaként, hogy kezdetben. Pont úgy, mint a Teremtés könyvében. Kezdetben vala az ige. És az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ez az a Jézus, akiről én akarok beszélni előttetek. Mert a többiek arról írnak, hogy Jézus mit tett, hogy mit tanított, én arról fogok írni, hogy ki volt, hogy ki ő igazából. És ha így kezdődik az evangélium, akkor azzal is ér véget, hogy Tamás azt mondja, hogy én Uram, és én Istenem. Ez az Isten szerette ezt a világot. Szerette. Nem fogok most belemenni abba, hogy a görög nyelv hány kifejezést használ a szeretetre. Ismerjük ezeket, az epitümea, az érosz, a fileó kifejezéseket, hogy ezek mit jelentenek, most hadd ne taglaljam az idő rövidségére való tekintettel. Elégedjünk meg annyival, hogy a szeretetre a János 3.16 az agapé, a jól ismert agapé kifejezést jelenti, ami a görögben azt jelenti, hogy látni valakinek a szükségét, és ezt látva cselekedni, tenni valamit. A klasszikus példa az irgalmas samaritánusé, hogy ha voltak azok, akik látták azt a szerencsétlent félholtra verve, vérbe fagyva, lehet, hogy még sajnálták és meg is szánták, de nem segítettek rajta. Az agapé szeretet a gyűlölt idegentől az, hogy látja a szükséget, és tesz valamit ebben a szükségben. Hadd hívjam fel arra a figyelmet, testvéreim, hogy éroszt, fileót parancsolni nem lehet. Vonzalmat, a másikhoz való vágyat parancsolni nem lehet. Egyedül az agapét lehet parancsolni, amikor Jézus azt mondja, hogy egymást szeressétek. Sőt, a világ erről fogja tudni, hogy az enyém vagytok, hogy egymást szeretitek. Ez az a szeretet ugyanis, amely tudatos döntésnek az eredménye. Amikor én akarok segíteni, amikor szükséget látok és tudok segíteni. És beszél az ige arról, hogy Isten szerette a világot. Ez nem egy földrajzi kifejezés. Itt nem a bolygóról van szó, nem a benne lévő élő világról. A világ egy negatív, ellenséges szó az Újszövetség lapjai. A világ jelenti az Isten ellen lázadó, a neki nem engedelmeskedő, a vele szemben ellenséges emberiséget, emberi nemzetséget. Ez az a világ, amely nem fogadta be őt, amikor saját világába jött pedig. Csupa könnyű igével lesz ma dolgunk, megígérem. Az 1 János 2-ben olvassuk ezt az igét. Ne szeressétek a világot, írja ugyanaz a János, aki leírta az evangéliumot. Figyelj, mit mond a hívőknek. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Figyelj, ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Na itt aztán már kezdjük vakargatni a fejünket, hogy hogy van az, hogy Isten szerette a világot, nekünk azt mondja az ige, hogy mi ne szeressük a világot. Hogy lehet az, hogy neki lehetett, nekünk nem lehet, ez most magas, visszatérünk rá. Egy alkalommal látta az ige szerint a világnak, a lázadó, elleneszegülő emberiségnek a szükségét, és az Atya Isten cselekedett. Jön a következő kifejezés, ez, hogy egyszülött fiú, itt sem akarok leragadni, legyen számunkra így érthető ez az ige, hogy Istennek egyetlen egy természetes fia van, noha nagy a családja, viszont minden más tagja ennek a családnak örökbefogadott, adoptált gyermek. Jézus Krisztus az egyedüli természetes gyermeke. Jön a következő kifejezés, adta, egyszülött fiát adta. Na de hát, hogyan adta? Kinek adta? Ahogyan én is használtam fiatalabb segédlelkész koromban, hát a születésről beszél ez az ige, hogy testet öltött, hogy így adta őt az Isten, vagy valami másról van szó, lehet, hogy halálra adta. Lehet, hogy ez az ige a kereszt halálról beszél. Biztos nem arról beszél, hogy valaki másnak adta a fiát. Itt jön az első félrefordítás, amikor azt mondja az ige, hogy ha valaki hisz ő benne. Az eredeti szó nem csupán valaki egy-egy személy, hanem mindenki. Mindenki, aki hisz ő benne. Még nem alszik senki, ébresszünk fel azért mindenkit, hogy ne lankadjon a figyelem. Hányan hiszik a jelenlevők közül azt, hogy én létezem? Senki? Már vegyek is innen. Tetszenek inni, hogy létezem? Igen? Hát azért ezt be lehet vallani, hát kellemes, kellemetlen vagyok. Hányan hisznek én bennem? Na most jogos a hallgatás, ezt én is helyeslem. Soha senki emberfiában ne higgyetek, csak az emberfiában. És hányan hiszitek azt, hogy amikor az ige hirdetése hangzik, akkor a lehető legjobb szándékkal, építő szándékkal a te lelki épülésedre hirdettetik az ige. Hiszed-e ezt? Örülök, hogy egy-két jelenkező van legalább a tömegben. Jó ezt tudni, köszönöm. Nem mindegy, hogy ugyanis hiszünk-e valamit valamiben, vagy pedig hiszünk valakiben. Ugye attól függ, hogy mi következik a hisz szócska után. És nagyon helyesen és nagyon pontosan itt elhangzik az, hogy hinni a fiúban. Ha valaki hisz ő benne, a fiú Istenben, az el ne vesszen. Csupa, lágy, üdítő ige jutott ma nekünk. Hadd osszak meg veled egy másikat, hogy jobban megértsük, hogy mi az az ige, amit itt János használ, az elveszni ige alatt. Ez nem csupán annyit jelent, hogy úgy elsikkad, eltűnik, meg semmisül. Emlékszel arra, amikor Jézus azt mondja, hogy ne azoktól féljetek, akik a testet megölhetik, de a lelket nem ölhetik meg. Attól féljetek, aki azon túl, hogy a testeteket megöli, a lelketeket is elpusztíthatja. Ez az ige, hogy elvesz, a János 3.16-ban elpusztíttat. Azt jelenti, hogy valaki által egy lélek megöletik, elpusztítatik, és tetszik, nem tetszik, ez azt jelenti, hogy Isten valakit végképp megöl, elpusztít, örök kárhozatra juttat. És ennek az ellentétje az, ami a vége, hogy az örök élet lesz annak osztályrésze, aki hisz a fiúban, ami mennyiség is és minőség is. Sajnálom, még nincs vége az exegézis órának, beszélni kell az igékről is. Nyelvtan, de szerettük mindannyian, ugye? Mi ismerjük a múlt, jelen és jövő időt. Az új szövetség egy úgynevezett görög nyelven irattatott, amely sokkal pontosabban fogalmaz. Egy múlt időben megfogalmazott számunkra, múlt időben lefordított ige jelenthet egy egyszeri alkalmat, egy egyszeri történést, és jelenthet valamit, ami szintén a múltban történt, de ami többször előfordult folyamatában. Csak egy példa. Ha azt mondja a Biblia, hogy megfeszítetett, akkor szerintetek egy egyszeri történésről beszél, vagy pedig valamiről, ami többször is előfordult? Egyszer vagy többször? Egyszer, nagyon helyes. Amikor az ige azt mondja, hogy adta az ő egyszülött fiát, az Atya Isten, egyszeri alkalomról beszél. Nagyon fontos, hogy erre emlékezz, hogy ez megjegyez. És egy utolsó nyelvtani kis trükk, amivel meg kell ismerkednünk ahhoz, hogy megfejtsük ezt az igét, azt így nevezi a görögben, hogy folyamatos jelen idő. És egy sor ige, hogyha így lenne lefordítva számunkra a Szentírásban, teljesen más világításba kerülne. Ha azt hallod ugyanis, hogy keressetek és találtok, akkor azt kell igazából hallanunk, hogy folyamatosan keressetek és találni fogtok. Nem azt olvasnánk, hogy kérjetek és adatik néktek, hanem arra bátorítja Jézus az övéit, hogy folyamatosan kérjetek és kapni fogtok. Folyamatosan zörgessetek és megnyitatik néktek. Amit a János 3.16 mond, az a következő. Folyamatosan higgyetek ő benne, aki folyamatosan, állandóan hisz ő benne, az folyamatosan kapja az örök életet. Ugye mennyivel másképp hangzik az, amikor azt mondja valaki, hogy hát hittem 20 évvel ezelőtt, de már azt ma nem hiszem. Létezik egyáltalán ilyen? Arról beszél, hogy a hit az egy folyamatos kapcsolattartás Istennel. Egy folyamatos személyes viszony Istennel, amely belőle táplálkozik. Az adta, az, hogy elveszett, az egy egyszeri megtörtént dolog a múltban. De hidd el, nem az a hit tart meg, ami 20 évvel ezelőtt volt, hanem majd az a hit tart meg, ami ott lesz veled az út végén. Szerette. Azt mondtuk, hogy azt, hogy adta, egyszeri alkalom. Akkor a szerette, szerinted az vajon egy egyszeri, vagy többszöri kifejezés az, hogy Isten úgy szerette a világot. Az, hogy szerette, egyszeri, vagy többszöri. Ez az a nagy félreértés. Ugyanis ez csak egy egyszeri alkalom. Azt mondja János 3.16, hogy az emberiség, a lázadó Istennel szembeszegülő emberiség története folyamán Isten egyszer látta a szükségét, megkönyörült rajta, agapét gyakorolt rajta, egyszer és mindenkorra adta az ő fiát, hogy aki folyamatosan hisz ő benne, az el ne pusztítassék végső ítéletre, hanem folyamatosan nyerje az életet, az örök életet. Ugye egy picit másként hangzik ez az ige, hogyha kicsit megkapargatjuk a jelentését. Még mindig nem végeztünk. Abban lett nyilvánvalóvá Isten irántunk való szeretete, írja Pál apostol, hogy még bűneinkben voltunk, amikor Krisztus meghalt, érettünk, hogy Isten szeretete egészen személyesen nekünk szólja. Csodálatos rész következik. Hát kihagytunk két szót, nem tetszik szólni. Mit hagytunk ki? Hogy kezdődik ez az ige? Nem hallom. Mert úgy szerette Isten a világot. Nehogy azt is jelenti gondolni, hogy ennek a két apró szócskának semmi jelentősége nincsen. Mindjárt megértjük, hogy miről van szó. Először is, mert. Ez a mert egész pontosan tudjuk, hogy egy élő beszédben is, ha csak ezzel kezdődik egy mondat, hogy mert, az úgy feltételez, hogy ez előtt van valami, amit meg akar magyarázni. Ez a mert szócska, ez összeköt egy gondolatot azzal, ami előtte volt. Azt tovább értelmezi, magyarázza, de mi van előtte a János 3:14-15-ben, mert egy egész mondat van két ige versben. Hányan ismerik ezt az igét? Mindjárt megnézzük. Következik ez a bizonyos úgy szócska, ez hajlamos a ma embere, aki megint csak az Isten szeretetét akarja hallani, de nem akar hallani Isten igazságosságáról, Isten szentségéről, az árról, amit értünk fizetett, hogy úgy szerette, és olyan mélyen, olyan fantasztikusan, egyáltalán nem ezt jelenti. Az úgy abban a tekintetben van így, hogy így, ugyanígy, eképpen. Megint csak ez a szó utal egy korábbi eseményre, egy korábbi történésre, mert úgy. Mind a két szó arra mutat, hogy van itt valami előtte, ami nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan is szerette Isten a világot. Hát mi van abban a János 3:14-15-ben? Aj, de csúnya dolog lenne most itt abba hagyni, azt mondja, hogy tessenek hazamenni, megnézni, ugye? Egy kicsit azért már böködi az oldalunkat, hogy mi akar ott lenni. Olvastátok valaha a részkígyónak a történetét? Hadd olvassam fel a János 3:14-15-öt. És ezentúl kérem szépen, hogyha a János 3:16-ot emlegeti előttetek valaki, akkor ez is azonnal jusson eszetekbe, mert enélkül nem értető. Ezt mondja az Úr Jézus. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. És ezután jön az, hogy mert úgy szerette Isten a világot. Saját szavaimmal ezt a Mózes 4. könyvének 21. részében lévő kis történetet hadd foglaljam össze, hogy megértsük, hogy mire utal Jézus Krisztus. És akkor most a János 3:16-tól már tettünk egy lépés hátra, látunk két igét, ami rögtön előtte van. Ez a kontextus kezd kibontakozni. Ismerős, hogy Izrael a pusztában van, 600 ezer férfi, nők egy gyermekeket nem számolva, minimum másfél-kétmillió emberről beszélünk, ott ragadtak a pusztában. Saját hibájukból. Isten azt mondta, miután házassági szövetséget kötött velük a Sinai hegynél, ahonnan mindössze 10 napi járóföld az ígéret földje, kiválasztottalak titeket, az enyém vagytok, ezek a parancsolatok, amelyeket néktek adtok, azokat szeretem, akik engem félnek, akik az én parancsolataimat megtartják, akik engedelmességben jár. És oda érkezik Izrael népe az ígéret földjének bejáratához, és ott megtorpannak. Nosza, küldjünk ki kémeket, nézzük meg, milyen is ez a föld, amire ránk vár. Kimennek 12-en, visszajönnek 12-en, és hoznak egy jelentést. A jelentés szerint tejjel és mézzel folyó Kánoán ez a föld, csodálatos gazdagságú, de olyan városfalak vannak, hogy szinte az egekig érnek, és az ott élő emberek óriások hozzánk képest képtelenség őket legyőzni, amik is szedetvetett népségünknek. Tizen ezt jelentik, ketten jelentik csupán azt, Józsué és Káleb, hogy menjünk, Isten nekünk adja ezt a földet. Az a tíz kém fellázítja a népet, ellene szegülnek Isten akaratának, Mózesnek, és ennek következtében, noha két héten belül bellehetnének az ígéret földjén, jön egy 40 éves pusztulás. Ennivaló nincs, innivaló nincs. A nép fellázad Isten ellen, Isten mégis mit csinál? Gondoskodik az ő népéről. Gondoskodik mannáról, gondoskodik vízről, gondoskodik fűrjekről, de csak idő kérdése, hogy a nép zúgolódni kezd, lázadozni kezd, és kimondják az, ami elképzelhetetlen. Jobb volt nekünk Egyiptomba, a húsos fazekak mellett. Minek hoztál ki minket? Csak azért, hogy itt elpusztuljunk. Menjünk vissza. Elköveti Izrael a hálátlanságnak az égbe kiáltó bűnét, elköveti a lázadásnak, ellenszegülésnek kimondhatatlan bűnét. És ezután történik valami. Megjelennek mérges kígyók az izraeliták között, és elkezdenek hullani így. És csak idő kérdése, hogy a nép észreveszi, hogy ez nem valami természeti tünemény, e mögött Isten akarata áll. És természetesen oda mennek Mózeshez, és könyörögnek, és azt mondják neki, hogy kérd meg Istent, hogy vegye el tőlünk a mérges kígyókat. Ha valaki ismeri a történetet, nem fog meglepődni, de hadd mondjam el a legnagyobb tanulságot. Isten azt mondja, hogy nem. Nem, a kígyók maradnak. A kígyók maradnak, és halálos veszedelmet jelentenek mindnyájatoknak a nap minden egyes percében. De biztosítok számotokra egy lehetőséget, hogy megmeneküljetek. És parancsba adja Mózesnek, hogy részből készítsen egy kígyót, ezt a kígyót tegye rá, függessze rá egy fára, és állítsa fel egy magaslaton. És azt parancsolja Isten, hogyha valakit megmar a kígyó, de erre a részkígyóra feltekint, akkor a halálos méreg elveszti az erejét, és aki a kígyóra tekint, az megmenekül. Tudom, nem a legismertebb történet, de Jézus Krisztus ezt az igét emeli ki az Ószövetségből, és emeli ide, és beszél a János 3.14-ben erről. Még egyszer, mit is mond? Ahogyan, nem a János levelen, János evangélium, a nagy különbség. Azt mondja is, ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie. Vajon miről beszél? Csak nem arról, hogy jön majd egy nap, egy alkalom, amikor Isten megbizonyítja a világon való, az emberiségen való megkönnyörülését azzal, hogy az ő egyszülött, egyetlen természetes fiát adja a kereszt halálra. Párhuzamot von, és ez egy csattanós válasz azoknak, akik kétségbe vonják azt, hogy az Ószövetség Istene, Izraelnek az Istene, az nem Jézus Krisztus atya. Az az Isten, aki szerette a világot a János 3.16-ban, ugyanaz az Isten, akiről beszél a 4 Mózes 21-ben. Egyértelmű a párhuzam, egyértelmű az azonosság. De emlékezzünk arra, testvéreim, különösképpen, ha csak a szeretetről, a kegyelemről, a megbocsátásról szeretünk hallani, hogy Isten nem csak szeretet, hanem megemésztő tűz. Egy kicsit hátrább léptünk, láttuk már a 14., 15. és a 16. verset együtt. Azt ugye tudod, hogy ez a három ige egy privát beszélgetésnek a része. Egy éjjeli látogatóval beszélget Jézus, egy rendkívül tekintélyes, nagy tanácstagbeli farizeussal, akit úgy hívnak, hogy Nikodémus, aki akkora tekintély, hogy Izraelnek a tanítója. De Jézushoz jön, mert egyszerűen azt látja, hogy ez a Jézus, ez nála sokkal több, sokkal különb, ő úgy tanít, mint akinek ereje és hatalma van. Úgy beszél, úgy tanít, mint aki tudja, miről beszél, mint aki nem embertől tanulta. Hadd kérdezzem meg azt a jelenlévőktől, hogy a harmadik részben mondja ezt, hogy az ember fiának is fel kell emeltetnie. Jézus mondja ezt Nikodémusnak, és tudjuk, hogy Nikodémus már vén ember, amikor ezeket az igéket hallja. Szerintetek látta, amikor Jézust a kereszten is felemelték? Még egy pici türelmet kérek, látom, már vannak tekintetek, akik már nehezen tolerálják a melegben ezt a sok szót. Azt tudjuk, hogy Arimátiai József ajánlja fel a sírját, amikor Jézusnak a holttestét leszedik a keresztről. Szeretném, ha tudnád, hogy az a Nikodémus, akinek ezt az igét Jézus mondja és kijelenti, szintén ott van nagypénteken. És akinek Jézus azt mondja, hogy ahogyan Mózes felemelte a részkígyót, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, Nikodémus látta így a kereszten Jézust. És manapság óriási divat a coming out. Hát Nikodémusnak is volt egy nagy coming out nagypénteken, amikor ő Izrael tanítója, a főember, a farizeus, a szaktekintély, oda megy Arimátiai Józsefhez, és azt mondja, hogy hadd segítsek neked eltemetni őt. És még egyszer, nem az a lényeg, hogy egy köztiszteletben álló zsidó a Szent Páska ünnepe előtt holttestet érintett és tisztátalanná tette magát, ez akkor már nem számít. Ami számít, az az, hogy látta az ember fiát felemeltetve. Ráfüggesztette a tekintetét, és azt tudta, hogy mit jelent. Mondjuk együtt, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hányan gondoljuk azt, hogy ezt Nikodémus mondta? Hányan gondoljuk azt, hogy Jézus Krisztus mondta? Bátran, nyugodtan hagyjuk le kezünket, ha nem hisszük, vagy tegyük fel, ha úgy gondoljuk, hogy ezt Jézus Krisztus mondta. Hű, de kis kételkedő, barátságtalan társaság. Hadd hívjalak valami érdekes kis felfedező útra ennek az igének a kapcsán. Hányan gondolják azt, hogy ezt nem Jézus Krisztus, hanem János evangélista mondja? Nehéz megmondani, hogy ebben a fejezetben, ami egy párbeszéddel kezdődik Jézus és az éjszakai látogató között, hol ér véget Jézusnak a szava kijelentése, és hol kezdődik az evangélistának, Jánosnak a narrációja. Nem volna semmit az ige értékéből, ne értsük félre. Szeretném, hogyha a János 3.16-ot most úgy hallgatnánk meg, hogy azt János mondja. Mindenek előtt figyeld meg a következőt. Így ér véget a 15. vers, amiről tudjuk, hogy még Jézus Krisztus mondja. Hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. A 16. vers végé így hangzik, hanem örök élete legyen. Miért az ismétlés? Úgy ér véget a 15., mint a 16. vers. Mi indokolja ezt? Következő. Már beszéltem erről, a 15. vers véget ér, a 16. vers azzal kezdődik, hogy mert, úgy szerette. Ez egy átkötés, ez egy továbbmagyarázás, ez egy értékelés. Még itt sem érünk véget. A 15. versig, a 3. rész tele van a párbeszéd alatt azokkal az utalásokkal, hogy én, te. Ettől kezdve, a 16. verstől kezdve érdekes módon egyes szám harmadik személy. Ő. Azt ugye tudod, hogy Isten fiaként Jézus sohasem utalt önmagára. Ha magáról beszélt, mindig azt mondta, hogy segítsetek, emberfia. Milyen érdekes, hogy a 14. versben ezt mondja, ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen. A 16. versben azonban azt olvassuk, az ő egyszülött fiát adta. Jézus soha nem beszélt így saját magáról. Sokkal hamarabb bajba került volna talán. Bár Isten védte, ez igaz. Tudod, János beszél így róla, már rögtön az evangélium a kezdetén. Azt mondja, az ige testé lett, közöttünk lakott, láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét. Ő nevezi így. Itt megint. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. És figyeld meg a következőt. A 15. versben, 14. 15. versben még Jézus a felemeltetéséről, az emberfia felemeltetéséről még úgy beszél, hogy ez még a jövőben majd meg fog történni. A 16. vers azt mondja, hogy az Atyaisten az ő egyetlen természetes fiát egyszer és mindenkorra adta. Már megtörtént. Tökéletesen elvégeztetett. Érdekes. Hadd utaljak még zárásképpen arra, mert ezről már beszéltem korábban, hogy Isten szeretetéről mindig a belső körökhöz tartozók beszéltek egymás között, nem beszéltek kifelé. Isten gyermekei az Ószövetségben, Isten megváltott gyermekei az Új Szövetségben. János nem csak ebben az igében, ige szakaszban és a teljes evangéliumában mindig a hívekhez intézi a szavát, nem evangélizál. Igen, ő írja azt, hogy Isten szeretett, és bennünket előbb szeretett. Ő az, aki szintén leírja Jézus Krisztusnak azt a figyelmeztető szavát, megint csak egy gyülekezethez, akit én szeretek, azt megfeddem. Hadd mondjam el ezt zárásként. Jézus János evangéliumában teljesen másként áll előttünk. Elhangzik 7 vallomás arról, hogy kicsoda ő. Keresztelő Jánoson át, hogy íme az Isten báránya, egészen odáig, hogy én Uram és én Istenem. Számtalan csodát tett Jézus, de csak 7-et sorol fel. Egyedül az 5000 ember megvendégelése egyezik meg a többivel, minden más alkalommal olyan csoda, amelyről senki más nem ír, köztük Lázár feltámasztása. És a legcsodálatosabb, hogy megint csak egy 7-es tökéletes szám, 7-szer szól Jézus, jelenti ki azt, hogy én vagyok, Jahvé, én vagyok, én vagyok. és János szinte könyörög az olvasóinak. Hát nem veszitek észre, hogy ki állt közöttetek, hogy ki adta az életét értetek. Ugyanígy tehát az Atya Isten, ahogyan ezt már egy másik alkalommal cselekedte, ezúttal az egész lázadó emberi nemzetségért egyszer feláldozta egyetlen természetes fiát, hogy mindenki, aki folyamatosan bízik benne, engedelmeskedik neki, hisz ő benne, tudnélik a fiúnak, azt ő sohase pusztítsa el, hanem annak folyamatosan legyen élete. Köszönöm a figyelmet. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, hogy te hatalmas Isten vagy, szuverén Isten vagy. Döntéseidet fel nem foghatjuk, hiszen a te gondolataid annyival magasabbak a mieinknél, mint az ég a földnél. De köszönjük azt, hogy te szerető és könyörülő Isten is vagy, kiválasztó Isten is vagy, adakozó Isten is vagy. Így köszönjük meg neked azokat, akik leírták az evangéliumot, hogy bennünket évezredek múlva is táplálhass. Köszönjük az ige szavát, köszönjük az eligazítást, köszönjük a táplálást. Köszönjük azt a csodálatos megtapasztalást, hogy tudhatjuk, milyen az békességünk lehet veled, mennyi édesatyánk. És nem szeretnénk a háládatlanság, a lázadozás bűneibe esni soha. Így köszönjük meg neked minden jóságodat, add, hogy járhassunk engedelmességben a te neved dicsőségére. Annak a nevében kérünk, aki engedelmes volt egészen a keresztfáig, a halálig, és aki itt tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kegyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel hirdetem, testvérek, az adakozásnak a lehetőségét. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte a szívében, ne kedvetlenül, vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet. Foglaljunk helyet. Egy kicsit elszaladt az idő, nem tudom mivel. A záró énekünknek, a 398. dicséretnek az első és utolsó versét énekeljük. Csak két verset, igen. Ehelyről is nagyon szépen köszönöm Balázsi Annának a helyettesítést. A sok Mónika kifogyott, úgyhogy Anna helyettesít. Nagyon szépen köszönjük a szolgálatot. Két verset tehát, a 398. dicséret első és utolsó versét énekeljük, majd pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt.